Kedves jelenlévő és az ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét ma megint csak a bulletintől eltérő módon a 103. Zsoltárból olvasom néhány versét, újra felolvasva az első verstől hallgassuk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé, igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal, megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival, az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, nem feddődik minduntalan és nem tartja meg haragját örökké, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Kedves gyülekezet, Majmonidész azt mondja, hogy Istennek 13 tulajdonsága van, és ennyi hitágazata is van a zsidóságnak, mondjuk így, hogy ez az ő hitvallásuk. Most mi 13 olyan dolgot találunk ebben a zsoltárban szintén, amely Isten jótéteményeiről árulkodik. Némi átfedés van, Isten szentsége, 13-assága, hitvallás 13-assága is, a bennünket érő áldások között is. Isten önmagában jó, és erről árulkodik a teremtés, nem külső hatások eredményeként színes és szép és értelmes a világ, vagy cselekszik Isten jót, eleve jó, eleve kegyelmes, megváltó, ne félj, mert megváltottalak, mondja Ézsaiás könyvének egy igéje, fontos a múlt idő, pedig Jézus még nem is jelent meg ezen a világon. Szóval Isten minden jó tulajdonsága és áldása az ő valóságából fakad, és ezt fontos látnunk, nem mi a jó tetteinkkel, a törvényeihez igazodó magatartásunkkal váltjuk ki az ő áldását és jóságát, hanem ez eleve mindenek felett való módon fakad és árad ő belőle. Hogy ki a zsoltárnak a szerzője, az pontosan nem lehet tudni, mert ugyan Dávid neve van ott a zsoltár élén, de a kutatók arra következtetnek, hogy a nyelvi fordulatok, szóhasználat és egyebek miatt ez egy fogság utáni zsoltár lehet, amikor úgy megint a dolgok megnyugodván, kicsit rendeződvén az ember egy nagyot szusszant és egy kicsit összegzi a rossz emlékek, a vereség, a megpróbáltatások után, hogy Isten jósága, kegyelme mégis valahogy diadalmaskodik a rossz fölött. Valahogy úgy, ahogy Egyiptomban is. Elmúlnak évszázadok, rabszolgaságban, de Isten nem felejti el az ígéreteit. Vagy Izrael történetében 20 évszázad múlik el, és Isten bizonyítéknak szokták nevezni Izraelnek a történetét. Megint egyszer csak újra független és erős állam Izrael, amely Isten kegyelméből képes arra, hogy megvédje magát akkor is, hogyha naponta érik támadások. Mielőtt ezt a 13 dolgot szemügyre vennénk, megjegyezni nem nagyon fogjuk, de otthon elolvassuk, talán eszünkbe jut, hogy miről volt itt szó. Azelőtt hadd mondjak a bevezető és a záró sorokhoz néhány szót, mondatot, áldja az én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Két dolog van ebben. Az egyik, arra szólítja fel önmagát, és aztán a Zsoltár végén az angyalokat, az Úrnak a szolgáit, akik teljesítik az ő rendeletét, minden ő seregét, az egész élővilágot, minden teremtményt, hogy áldják az Urat, és akkor befejezésképpen hozzáteszi a saját örömteli áldás kívánását is. Szóval fontos, hogy az Istennel való kapcsolatunk az nem erüljön ki a panaszainkban és a kéréseinkben. Mert egyébként ebben sem vagyunk teljesen jók, a Biblia szerint még kérni sem tudunk jól, és még ebben is a Szentlélek van segítségünkre. Hát még akkor az áldás. Ugye, ha azt mondanánk, hogy most mindenki gyorsan kezdjen el gondolkodni azon, hogy mi az, amiért hálát adhat és áldást mondhat az Úrra, akkor lehet, hogy egy kicsit törnénk a fejünket, pláne ha az egész esztendőre visszatekintve keresnénk konkrét ügyeket, mert úgy általánosságban gyorsan rá lehet bökni, hogy most épp az esőért, amikor süt a nap azért, mikor fúj a szél azért, és ha nem fúj azért, tehát ilyeneket tudunk találni, de mi az, amiért az elmúlt évben hálát tudunk adni, és ha esetleg még oda is eljutnánk, hogy ez a hála nem apad ki, ez az áldás, akkor se, ha amúgy fájdalmak érnek bennünket. Nagyon kedves dolgot mondott Klárika itt az ajtóban, amikor összetalálkoztunk, hogy hát mindenféle fájdalma van, de lám peregnek le a falevelek is, ősz van, és megváltozik a természet is. Olyan jó, hogyha az ember a fájdalmaira, a problémáira nem csak keserűséggel és zugolódással, panasszal gondol, hanem ami ennek a hónapunknak az igéje jobb könyvéből, arra azzal gondol a dolgokra, hogy ha a jót elvettük Istentől, miért ne tudnánk elvenni a rosszat is. Tessék nyugodtan helyet foglalni, van sajnos bőven van helyünk. A másik dolog, ugye ez a el ne feledkezzél. Ugye olyan könnyen elfeledkezik az ember. Tessék csak gondolni szegény Józsefre, aki ül a börtönben ártatlanul, megfejti két rabnak az álmát, és az egyik az álma az egyáltalán nem vigasztaló, de igaz. A másiknak viszont a szabadság ajándéka adatik, és azt mondja neki József, hogy de kérlek, hogy el ne feledkezzél rólam, amikor kiszabadulsz, mert engem ártatlanul hoztak ide, és aztán zártak börtönbe, szintén ártatlanul, de a főpohárnok azonnal elfeledkezett, és két évig eszébe se jutott, hogy mit is ígért ő ennek a szegény rabnak. Szóval vannak dolgok, amelyek nem kerülhetnek a feledés homályába. Ugye megint csak az őszre lepergő falevelekre gondolva, idő után muszáj felírni bizonyos dolgokat, hogy el ne felejtsük őket. Nem is csak most, már korábban is. És azt így az ember egy kis mágnessel ki szokta rakni a frigidernek az ajtajára, vagy van, akinek van kis parafa táblája, nyomja oda, egy kis palatábla, amire krétával fölírja, amíg aktuális, aztán letörli, mert nem akar elfeledkezni bizonyos dolgokról. És itt most nem csak a házassági évfordulóra gondolok, amit a férfiak el szoktak felejteni, vagy a kedvesünknek a születésnapjára. Hát hajlamosak vagyunk a felejtésre, és olyan nehéz elképzelnünk, hogy milyen az, amikor Isten semmiről nem feledkezik meg velünk kapcsolatban. Szóval ne felejtsetek el áldást mondani naponként, mert naponta van okunk áldást mondani az Úrnak. És akkor most gyorsan menjünk végig ezen a 13 dolgon, ami a Zsoltárban van. Kezdi azzal a Zsoltár író, hogy ugye áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, aki megbocsátja minden bűnödet. Nem kis dolog. Mi nem tudunk igazán megbocsátani, mi le tudunk mondani a bosszúról, de a bocsánatnak az a fajtája, ami mintegy meg nem történté teszi az elkövetett bűnt, az nincs a mi hatalmunkban. Isten az, aki megbocsáthat, és azt mondhatja, hogy nem történt semmi. Ugye, ezt használjuk, ezt a kifejezést, valaki fellőtt bennünket véletlenül, és bocsánatot kérünk az illető, esetleg azt mondja, hogy nem történt semmi. Valamelyik tréfásan azt szoktam mondani, hogy nincs bocsánat, tessék figyelni. És igaza van. Mert mondhatja valaki nagyon udvariasan, hogy nem történt semmi, miközben tisztogatja magát, mert esetleg beleesett a sárba. Szóval mi nem tudjuk visszapörgetni a filmet, és kivágni belőle a hibás jeleneteket. Egy valaki van, aki meg nem történté, mintegy meg nem történté tudja tenni a bűnöket. És ő az örökkévaló Isten, és így adunk neki hálát ma reggel, és kellene minden nap. Te vagy, aki megbocsátottad bűneinket, hogy ezt milyen áron tetted, milyen vérrel törölted le a mi bűneinket. Ez egy külön hatalmas fejezete a megváltás történetnek. Megsemmisülünk a gondolatra, amikor ez jár a fejünkben, és nem is találunk igazán szavakat a hálára. Emészgetjük azt, hogy nem tudjuk mi magunk jóvá tenni, mert ebben, hogy megbocsátja minden bűnödet, benne van az is, hogy nem tudunk semmi ellentételezést adni a bűneinkért. Ő törli le a megváltó a bárány vérével a mi bűneinket. A második dolog. Azt mondja, hogy meggyógyítja minden betegségedet. Hát ez egy kicsit nehezebb dolog, de hozzá kell fűznünk ehhez a megjegyzéshez, hogy az ókori ember még Jézus korában is azt képzelte, hogy a betegség a bűnnek a következménye. Vannak olyan új protestáns közösségek, amelyek ma is ezt hirdetik, nagyon nehezen tudnak Jobb történetével mit kezdeni, vagy Ézsaiás 53-ban minden betegségünket ő is szenvedte, és így tovább. Bibliában sok más történet is van, Elizeus próféta, aki megbetegedett és bele is halt a betegségébe, és hát végül is mindannyian így megyünk ki ebből a világból, hogy valami elromlik a szervezetünkben, mert hát van egy bizonyos szavatossági idő, ugyancsak erről beszélgetünk Klárikával itt az ajtóban, hogy igen, egy idő után nem úgy felel az a tüdő például, nem úgy működik az emésztés, az erek elfáradnak, elfárad az anyag, megemlékezik rólunk, hogy por vagyunk, mondja ez a Zsoltárunk is, nagyon szépen Ézsaiás is feldolgozza, és Péter levele is ezt a szép képet itt. Az embernapjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a fű, a mezőnek virága, ha átmegy rajta, a szél nincs többé, és az ő helyesen ismeri többé. Ilyen az ember, mondja itt a Biblia. Tehát egyfelől ez a bizonyos betegség ügy kéretik így láttatni, hogy mint a fű, mint a mező virága, éppen a ember életének a szépségében, vagy testi szépségében is benne van ez a gondolat, olyan pillanatok alatt megváltozhat minden, és ettől az egyediségétől, ettől a megállított pillanattól olyan szép és magával ragadó a történet, de betegségek ismerői vagyunk. Gyakran imádkozunk betegeinkért, és akkor még nem is gondolunk azokra, akik betegen születnek valamilyen hibával, testi hibával. És jön a gondolat, a buta gondolat, hogy kivétkezett egy, vagy ennek a szülei, hogy ez így született. És Jézus azt mondja, hogy sem egyik, sem másik, hanem Istennek rejtett, nagyságos dolgai válnak nyilvánvalóvá az ő életében. És Pál is így szól, hogy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok igazán erős. Isten nagysága, ereje akkor tud igazán meggyőző lenni a világ számára is, ha nyilvánvaló, hogy én törékeny, erőtlen ember vagyok, és mégis véghez tudok vinni dolgokat Isten kegyelméből. Tehát meggyógyítja a te betegségedet, talán úgy is érthetnénk, hogy megszabadít a betegség tudattól. Volt egy kedves barátunk, akinek egy nagy témája volt az ő betegsége. És ha megkérdeztük őt, hogy hogy vagy, akkor ragyogni kezdett a szeme, és elkezdett panaszkodni. És boldog volt, ha még egy porcikája eszébe jutott, ami szintén fáj. És nem lehetett neki azt mondani, hogy hát gyógyítson meg az Úr, mert akkor elveszett volna élete értelme. De sokan vannak így, meggyógyítja a te betegségedet, megszabadít a betegség tudattól, attól az érzéstől, hogy bármi megakadályozhat abban, hogy véghez vidd azokat a csodálatos dolgokat, melyeket Isten rád bízott. És mi is, amikor a betegekért imádkozunk, ezt kérjük, hogy az Úr segítsen nekik győzni az akadályok felett. Ugye van a paralimpiának nevezik ezt itt Magyarországon. Azok a sportolók vesznek részt, akik valamilyen végtaghiánnyal, vagy bármilyen más betegséggel küzdenek, és megrendít mindig bennünket, amikor látjuk, hogy milyen hihetetlen energiával törekszenek a győzelemre. Igen, erről szól az életünk, hogy Isten nem akarja, hogy leértékelődjünk saját szemünkben, az ő szemében semmiképpen nincs fogyatkozásunk, mert ő nem a porra, az elmúló dolgokra tekint, és nem akarjuk lesöpörni persze a problémát, együtt érzünk azzal, aki nagyobb terhet visz, és kötelességünk segíteni. De megszabadít téged a betegség tudattól. És van hatalma arra is, hogy meggyógyítson, ha akarja. De nem érezzük vesztesnek magunkat akkor sem, hogyha erőtlenségeket kell magunkkal hordozni, és hiába imádkozunk, mint Pál. Azt halljuk újra és újra, hogy elég néked az én kegyelmem. Harmadszor, megváltja életedet a koporsótól. Nehéz ügy, közeledik halottak napja, minden szentek napja, és nincs közöttünk senki itt ebben a teremben, akinek ne lennének halottai, és nincs senki közülünk, akinek ne okozna a halál titokzatos nagy ügye, problémát, kérdést. De megint azt mondom, amit a betegségnél, és hivatkozom Pálra, aki azt mondja, nem akarom, hogy úgy gyászoljatok, mint akiknek reménységük nincsen. Ha nem lenne Isten ígérete szerint az élet hatalmasabb, mint a halál, akkor azt kellene mondanunk, hogy az Isten a halál. Ővé az utolsó szó. De akkor nem tudnánk mit kezdeni a születéssel. Nem tudnánk megmondani, hogy miért van jelen, akár csak átmenetileg is az élet, hiszen a halál minden ellen hat, ami az élet neve, fedőneve alatt van, az örök életről nem is beszélve. Megváltja életedet a koporsótól, nem azt jelenti, hogy nem kell belefeküdnünk a koporsóba, hanem hogy abból megvált. Ja, azt mondja Jób, ismert szavai ezek, zsidó és keresztény liturgiában egyaránt használjuk a temetés alkalmával. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Emberi értelemmel elképzelhetetlen, hogy a por újra összerakható, hogy visszamehetünk a teremtés pillanatához, amikor a mindenható a porból formálta az embert, lehelt bele életleheletét, miért ne tehetné meg újra? Megint csak abból indulunk ki, hogy vajon emberileg ez a feladat megoldható-e, nem oldható meg. Hiszen emlékszem egy kedves öreg ügyvéd barátunkra, akinek volt egy kémikus fia, beleroppant a tanulmányaiba, és a szülei haláláig otthon volt. Én is szolgáltam a Krista bácsinak a temetésén, és ott állt a fia a urna előtt, és azt magyarázta, hogy vajon nem lehetne egy kis vizet keverni a porhoz, mert attól talán megéledne. És értettem az ő problémáját, az ő kémiai rögeszméjét, és igaza lehetett neki kémiailag az anyag határain belül az elképzelései értelmezhetőek lettek volna. Nem tudjuk, hogy Isten hogyan oldja meg. Mi az az életvize, amiről a Biblia beszél, ami mindenhová bemegy, és megelevenít mindent, ahogy ezt a természetben most is az eső hatására is látni tudjuk. Szóval ő megváltja életedet a koporsótól, ez azt jelenti, hogy nem marad az én testem, és ez nem új szövetségi gondolat, ez már ószövetségi, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Erre hivatkozik az új szövetség is. Isten akaratán múlik ez. Az igazmondó és örökkévaló Isten akarja, hogy ne a halál diadalmaskodjék. És ki az, aki akkor ellene állhat? Kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg ez a negyedik gondolatunk itt. Nem egyszerűen megváltja életedet a koporsótól, hanem diadalra emel, és ennek az eszköze a kegyelem és az irgalom nem az én teljesítményem. Ötödik pont. Jóval tölti be a te ékességedet, itt az a szó, amit minden fordítás ékességnek hoz, azt a Septuaginta, a Biblia első görög nyelvű fordítása kívánságnak fordítja, tehát jóval tölti be a te kívánságodat. Megint azt jelenti, hogy néha nem tudjuk, mit kérjünk, a nagy alkalommal, fölösleges dolgokkal bombázzuk Istent, amiről azt mondja a Biblia, hogy azt ő adja kérés nélkül is. Miért nem kérünk tőle szent lelket? Miért nem kérünk olyan áldást, olyan lelki dolgokat, amelyeket viszont kérni kell, mert a mi döntésünkön múlik, hogy akarjuk-e azt. Igazságot cselekszik, mondja tovább az ige a hatodik pont szerint, minden elnyomottal. Szóval ezen a földön a kiskirályok mindig elfelejtik, hogy az ő uralmuk véges, és Isten örökké való egyedül, és bármi gazságot elkövetnek, Isten ki akarja igazítani ezeket a dolgokat. Minden elnyomott mellett ott áll az Úr, nem igazolja a gazdagok nagyképűségét és könyörtelenségét. A hetedik, könyörülő és irgalmas az Úr. Vagyis megesik a szíve azokon, akik nem tudnak mit kezdeni elrontott életükkel, akik számára emberileg talán nincsen bocsánat. A nyolcadik is ehhez kapcsolódik, csak azért gyorsítottam fel egy kicsit, mert túl sokat időztem az elején, és látom, hogy az idő nagyon telik, már késedelmes a haragra. Szóval nem úgy van, hogy Isten egy pálcával jár körbe, ahogy egy ostoba apa képzelte ezt a lakás különböző pontjai, pálcákat helyezett el, hogy ne kelljen még lépéseket se tennie, a gyermekei valami gazságot követnek el, és ha azt kérdezték kétségbe esetten, hogy miért kaptam most ezt a suhintást, akkor az volt a válasz, hogy hallgass azért, mert apád vagyok. Minden gyereknek torz Isten képe lett éppen emiatt, mert azt képzelték, hogy Istennek mindenütt karnyújtásnyira van egy veszélye, amellyel bennünket elnadrágol, pedig még a Zsoltárban is a te vesződésbotod, azok vigasztalnak, nem ütésre használja az ő veszélyét, hanem számlálásra, mert nem akar egyet se elveszteni az ő bárányai közül, az ő pálcája, nem a verést, hanem a számlálást, az oltalmazást, a vigasztalást szolgálja. A nyolcadik pontunk, hogy késedelmes a haragra, tehát ez azt jelenti, hogy nem üt azonnal, hanem vár, hosszan vár, tűr, hát ha föltámad a szívünkben a vágy a jóra, az igazságra. A kilencedik pont, nem feddődik szüntelenül. Nincs rosszabb annál, amikor az embert állandóan megalázzák, ismerjük ezt. Te nem tudsz semmit jól csinálni, már megint, ugye? Újra megint valamit elrontottál, ez se jó, az se jó, nem tudsz te semmit jól megoldani, nem feddődik, Isten nem házártos, mondjuk így. Nincs morgás a mennyek országában szüntelen. A mennydörgés az nem az, hogy Isten megint feddődik velünk, megmordul, mert valamit nem jól csináltunk. És a tizedik, nem tartja meg haragját örökké, a haragtartás. Igen, vannak olyanok, akiknek eltelik az élete azzal, hogy nem tudnak kibékülni. Tartják a haragot, jelentéktelen dolog, amin megsértődtek. Elmúlik a gyönyörű szép élet, egymás testvérei, másra nem támaszkodhatnak már, megöregszenek, vagy házastársak. Ismertem olyan házaspárt, ahol leveleztek a végén egymással évekig. Egy fedél alatt éltek, és nem szólították meg egymást, hanem egy-egy cédulát küldtek a másiknak. Borzasztó, de Isten nem haragtartó. Nem őrzi a haragot. 11. pontunk, nem bűneink szerint fizet. Pedig mi így gondoltuk, hogy Isten olyan tökéletesen igazságos, hogy mi elkövettünk valamit, akkor egy fekete pont, vagy egy kis strigula oda kerül, és nagyon nehezen lehet azt letöröltetni egy piros ponttal, vagy valami kis csillaggal, vagy egyébvel. Majd egy Tamás kollégánk mindig ilyenkor azt mondja, hogy kap egy banyát, mert ő valamelyik gyereke az iskolában, nem elsőben nem elégtelen, hogy fekete pontot kapott, hanem a tanítónén egy guminyomtával egy banyát nyomott oda, hogyha a gyerek rossz volt. Tehát kap egy banyát az ember, az Úrnál nem. Nem kapunk banyát és fekete pontot, nem bűneink szerint fizet, mert mint mondtam, ő eleve jó. És azt mondja a 12. pontunk, hogy nagy az ő kegyelmessége. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk vétkeinket, amilyen könyörülő az Atya, ez már egy érthetőbb távolság a fiaihoz, olyan könyörülő az őt félők iránt. Az ideális apáról van persze szó. És miért? Mert ő tudja a formáltatásunkat, tudja, hogy mi telik tőlünk. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Nem terhel felettébb, nem kíván tőlünk teljesíthetetlen dolgokat. Tudja, hogy olyan az életünk, mint a fű, mint a mező virága. És a 17. vers azt mondja, az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak, fiaink. Szóval nem most kezdődött, nem Jézus óta van ez így. Mindig így volt, mielőtt a világot elkezdte volna teremteni. Öröktől fogva, és nem csak öröktől fogva, hanem mind örökké is. Nincs eleje és nincs vége az ő életének, de ugyanígy az ő kegyelmének sincs. És a 13. gondolatunk pedig arról szól, hogy az ő uralkodása mindenre kihat, mert az égbe helyeztette az ő székét, vagyis felette áll minden földi uralomnak. De most, hogy Göncz Árpádra is emlékeztünk, sovárogva vágyunk arra, hogy megint jöjjön egy olyan boldogabb korszak, amiben a háborúzásnak vége, gyűlölködésnek vége, nem kell újabb és újabb ellenségeket felkutatni minden sarkon és bokorban, hanem tudjunk újra megint békében mosolyogni és alkotni, legyen értelme verset írni és kertet művelni, és iskolába küldeni a gyerekeinket, és így tovább. Tehát egy olyan világ, amiben valahogy összhangban vannak a földi törvények a mennyei akarattal, mert ez a probléma, hogy rövidlátó, önző, erőszakos, földi érdekeket szolgálják olykor a törvények, de Isten uralma mindenre kihat, az ő széke a mennyben van, attól kellene eredeztetni minden hatalmat, és ezt üzeni is nekünk itt az Úr, hogy az ő uralma égre, földre kihat, nem történhet velünk olyasmi, ami az ő figyelmét elkerüli, hogy közben az adott időben milyen feladataink vannak a nehézségek és próbatételek közben, ezt minden nap eseménye mondja meg a mi számunkra. De visszatérünk itt ennél az utolsó pontnál a Zsoltár kezdő gondolatára. Áldjad én lelkem az Urat a próbatételek közepette is, hogy ilyen nagyon hit benned, hogy ilyen nagyon bízott abban, hogy megterhelhet adott korban az igazság kimondásának a terhével, a jó cselekvésének az édes terhével, miközben mindenki gonoszul harácsol és irgalmatlan. Téged megindíthat az Úr a szegényekkel kapcsolatban, és cselekedhetsz jót, függetlenül attól, hogy erre ad-e áldást, vagy ad-e hozzá segítséget az éppen regnáló hatalom, mert te magasabbra emeled a tekintetedet, a mennyekben ülőnek a székét nézed. Szóval áldjátok mennyei seregek, minden teremtménye szolgálja, és köztük áldjad én lelkem az Urat, mert minden okunk megvan arra, hogy dicsőítsük és magasztaljuk, és hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy boldogok legyünk attól, hogy itt lehetünk ebben a világban éppen most vele, az ő elgondolásait véghez víve. Áldjon meg ebben minket az Úr. Amen. Álljunk fel, imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk mindenható és örökké való Isten, mennyei édesatyánk, hogy annyi jóval halmoztál el bennünket, te vagy, ki megbocsátott bűnünket, megváltasz a koporsótól, aki az igazság útján vezetsz bennünket, és közben lépésről lépésre találkozhatunk mennyei és földi javaiddal. Könyörű rajtunk, hogy el ne feledkezzünk jó tételményeidről. Segíts bennünket a következő napokban is, hogy megvalljunk szóval és cselekedetekkel téged, hogy kövessük a mi Urunk Jézus lábnyomát, aki erre akart elhívni, ösztönözni bennünket, példát adni, megmutatni az Istennek tetsző életet. Urunk, neked akarunk megfelelni, és áldunk és magasztalunk, hogy naponként igéd által, szent lelked által kijelented magadat nekünk. Te békességed, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat te benned. Amen. A helyünket elfoglalva a 95. dicsérettel fejezzük be Isten tiszteletünket. A harmadik verset majd a hirdetések és az áldás után. Thank you.